Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. 5 éve jelent meg Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája. Páter Harsányi Pál Otto erkölcsteológus sorozatának 2. része. Milyen alapokon áll a katolikus teológia és gondolkodás által művelt teljes körű ökológia? Szent István király római öröksége, a Zarándokház, a Schola Hungarorum. Páter Vértes Ajai László jegyzete. 1. rész. 5 éve látott napvilágot Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikája, amely a teremtett világ megőrzésével foglalkozik. Felkértük Páter Harsányi Pál Otto Ferencest, a római pápai Szent Anta Egyetem professzorát, hogy 3 részes sorozatban értelmezze az enciklika sajátos szerepét és küldetését. A 2. rész alcíme, inkább sok ökológia és kevesebb gondolkodás az emberről, vagy esetleg fordítva, a sérülékeny embert óvjuk elsősorban a környezet helyett. Út az arányos egység felé.
Milyen alapokon áll a katolikus teológia és gondolkodás által művelt teljes körű ökológia? A teljes körű ökológiával foglalkozó sorozat 1. részében azt jártuk körül, hogy a szó szoros értelmében vett ökológia, vagyis az egyes élőlények és az ember bonyolult kapcsolatainak tanulmányozása hogyan kötődik az élet értelmének kereséséhez, és így az erkölcsi gondolkodás egészéhez. A katolikus teológia és az egyház tanítóhivatala is kiemeli, hogy a teremtett világ megóvása, az egységes emberi szív, a motivációk, törekvések, egy szóval a lelkiismeret miatt szorosan kapcsolódik az emberi élet védelméhez, és a Teremtő Istennel való személyes kapcsolatunkhoz is. A Teremtés könyvében a bűnbeesés következményének egyik jól ismert szimbóluma a bábeli torony, ami az emberek közötti együttműködés felbomlásáról szól. Égikérő tornyot akartak építeni, ami az emberléttel összefüggő korlátok gőgös figyelmen kívül hagyását szimbolizálja. Az első pünköstkor a Szentlélek éppen ennek az ellenkezőjét adja. Mindenki a saját anyanyelvén hallja az apostolok tanítását. A Szentlélek megújító ereje a bábeli zűrzavart orvosolja. A bűnbeesés leírása a Teremtés könyvének 3. fejezetében sorra veszi a teljes körű ökológia által is használt 3-as kapcsolatrendszert. Az első emberpár elrejtőzik Isten elől, Ádám Évára hárítja a felelősséget, aki őt a tiltott fa gyümölcsével kínálja, a férfi uralkodik feleségén, aki pedig őszintén vágyakozik utána. Az anyagvilággal való kapcsolatuk se lesz többé harmonikus, hiszen a férfi verejtékkel keresi a kenyerét, a gyermeket szülő asszony kínjai pedig megsokasodnak. A 3 irányban megnyilvánuló kapcsolat szervez egységben degradálódik, vagy éppenséggel fejlődik. A környezetetika, vagy ökológiai etika a katolikus teológiában és gondolkodásban az Isten, ember és teremtés kapcsolati hálójába illeszkedik. Erre utal a teljes körű ökológia elnevezés. Ferenc pápa az emberi szív egységének drámai következményeiről így ír. Amikor a szív valóban nyitott a világot átfogó közösségre, semmi és senki nincs kizárva ebből a testvériségből. Következésképpen az is igaz, hogy a közöny vagy a kegyetlenség a világon élő többi élőlénnyel szemben valamiképpen mindig arra is kihat, ahogy a többi emberrel bánunk. Szívünk csak egy van, és ugyanaz a nyomorúság, amely rávesz egy állat bántalmazására, hamarosan megmutatkozik a többi személlyel való kapcsolatunkban is. Az egyház társadalmi tanításának a környezet és klímavédelemre vonatkozó megfontolásai közül a legfontosabb az, hogy a természetpusztítás nem kizárólag, sőt nem elsősorban technológiai, hanem erkölcsi kérdés. Nem elegendő kevésbé szennyező gazdasági tevékenységet folytatni és környezetkímélő járműveket használni. A fejlett technológia nagy érték, de önmagában nem elegendő. A bibliai és a keresztény hagyomány mindig is foglalkozott a szeretet parancsának társadalmi hatásával, a szociális igazságossággal. A rendszerezett társadalmi tanítás azonban 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájával indult el 1891-ben. Ennek a mérföldkövet jelentő dokumentumnak a 100. évfordulójára jelent meg II. János Pál Centesimus Annus kezdetű enciklikája, amely a fogyasztói szemlélet, a konzumizmus és a felelőtlen környezetkárosítás közös okát egy antropológiai tévedésben látja. A természetes erőforrások felhasználását, a világ átalakítását, egyfajta újjáteremtését ugyanis megelőzi a természeti erőforrások egyetemes rendeltetése, ami az emberhez méltó élethez való jogból és végső soron Isten akaratából származik. A társadalmi tanítás a Rerum Novarumtól kezdve védi, kezdetben kora szocializmusával szemben a magántulajdonhoz való jogot, ami az emberi szabadság, a család és a hiteles emberi önmegvalósítás alapja. Ez a jog azonban nem korlátlan, hiszen a nagyobb közösség, sőt a teljes emberiség javát is kell szolgálnia. A kettő egyensúlyának és belső arányainak megtalálása és érvényre juttatása nehéz, de kulcsfontosságú feladat. A környezet, illetve teremtésvédelem három egymásra épülő értéken nyugszik. A legnyilvánvalóbb a biológiai természet úgynevezett eszközértéke, vagyis az ökoszisztémák integritásának megóvása azért, hogy az ember egészséges és biztonságos környezetben élhessen. Ezt az értéket a tanítóhivatal térben és időben is kiterjeszti, amennyiben a javak egyetemes rendeltetését is hangsúlyozza a magántulajdon védelme mellett, illetve felett. Az időbeli kiterjesztés a jövő generációk életfeltételeinek a biztosítására van tekintettel, egyfajta generációk közötti szolidaritást jelöl ki. A Földet nem csak örököltük, hanem még inkább unokáinktól kaptuk kölcsön. A teremtett világ azonban nem csak az ember túlélése miatt, hanem önmagában is értékes. Erre az önértékre a tudós, a művész és a hívő ember is rácsodálkozik. A tanítóhivatali megnyilatkozások közül elsőként II. János Pál 1987-ben megjelent Solicitudo Rei Socialis kezdetű enciklikája mutat rá a belső rend értékére. A természeti környezet eszközértékének egyfajta kiterjesztése az esztétikai vagy rekreációs érték, amely az embert a szószoros értelmében vett létfeltételek biztosításán túl lelkében újítja meg, pihenteti, boldogítja és így teljessé teszi. Ez a tulajdonság a szépség értéke a teremtés beteljesülés értékére, vagy pontosabban a keresztény hitben értelmezett végső eszkatológikus céljára utal. Az Istennel megvalósuló közösségben, a végidőkben nem csak az ember, hanem a teremtett világ egésze is részt fog venni. A természeti környezet megóvása, a sérülékeny emberi élet védelme és a szociális igazságosság előmozdítása szorosan összetartoznak. A három terület kapcsolatainak és belső arányainak megértése és megfelelő védelme már korán sem ilyen egyszerű. Az egyik véglet a szélsőségesen emberközpontú szemlélet, vagyis a túlzott antropocentrizmus, amely az erőforrások rövidlátó és felelőtlen kihasználásához, a klímavédelem figyelmen kívülhagyásához, és így egyfajta erkölcsi relativizmushoz, a minden mindegy frusztrált gondolkodás módjához vezet. A túlzott ökocentrizmus, az úgynevezett mély ökológia pedig tagadja az egyes létezők közötti lényegi, létrendbeli különbséget. Az élettelen dolgok, a növények, az állatok és az ember a létből különböző mértékben részesülnek, és így értékrangsor állítható fel közöttük. Ez a belső rend nincs egyiküknek sem a kárára, de mégis fontossági sorrendet állít fel a felelős emberi cselekvés számára. A keresztény kinyilatkoztatás az embert szellemi természetű, halhatatlan lélekkel és személyes természettel rendelkező teremtményként látja, akit Isten önmagáért akart. A Laudato Si kezdetű enciklika is ezt a látásmódot emeli ki. Még várat magára egy olyan új szintézis kialakítása, amely felülmúlja az utóbbi századok hamis dialektikáit. Maga a kereszténység hűségesen identitásához és a Jézus Krisztustól kapott igazság kincséhez mindig újra gondolja és új módon fejezi ki önmagát. Párbeszédet folytat az új történelmi helyzetekkel, és ilyen módon arra törekszik, hogy örök újdonsága ismét láthatóvá váljon.
Szent István király római öröksége a Zarándokház, a Schola Hungarorum, Pater Virtasalyai László jegyzete, első rész. Egyházunk első történelemkönyve, az apostolok cselekedetei, Rómába kíséri a népek apostolát, ahol hirtelen véget ér az első kötet. Ám a történet folytatódik, hiszen Jézus Krisztus örömhíre a római birodalom szívébe jutott, ahol a két oszlop, Péter és Pál vértanúsága hitelesítette üzenetüket. Merész és kihívó volt ez az üzenet, mert a császárvárosban azt tanították, ahogy azt Pál Filippiekhez írt levelében olvassuk, Jézus Krisztus Dominus est. Jézus Krisztus az Úr. Hiába is ölték meg őket, a történet folytatódott, hiszen a római keresztények ajkán a Szentlélek ihletésére ugyanaz a hitvallás hangzott el. Jézusnak és a jézusiaknak ezt a karizmatikus túl és tovább élését egy intézményesen karizmatikus szál is tovább szőttes biztosította, mégpedig a péteri megbízatás, a pápaság jegyében, ami nem csak a személyének szólt, hanem utódainak is. Mondom neked, te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta. Péter apostol testét eltemették a vatikáni dombok lejtőin húzódó útmenti földsírba, de küldetése tovább élt a város püspökeiben. Ez a kettősség, az eltemetett galileai halásznak az utóraiban mindig megújuló élet adta a különlegességét a római egyháznak. Őrizte a Jézust megvalló kéfás hitvallását, de be is töltötte a hivatását. Hiszen a Jézus ígérete a sziklára, vagyis a magára Jézusra épített eklészia, az egyház fennmaradásáról szól. Ezt a kortárs keresztények eligazítás nélkül épp úgy érezték, mint a következő vészterhes és véráztatta a századok Krisztus követői. El is zarándokoltak a sírjához, hogy ott imádkozzanak, és egy hegyes fémtárgyal hitük jeleit sokan az egyszerű apostolsír vöröses színű támfolának vakulatába karcolják. Pár ölnyi felületen ezrével olvashatók máig Krisztusnak, Máriának és Péternek a nevei. Rövid és feltétlen erős hitvallások. Érthető, hogy amikor maga a földi Dominus, vagyis Augustus császár megtér a kereszt jelére, akkor bazilikát épített Péter apostol sírja fölé, hogy vele együtt az egész világ urának vallja az üdvözítőt. Ám bármennyire pompás és mintaadó is lett az első bazilika, a keresztény hívet mégiscsak a sírt magát keresték. A sírban Pétert, Péterben pedig azt, aki szereti és legelteti Jézus nyáját. Az sem furcsa, sőt, magától értetődő, hogy a bazilika megépítése után a 600-as években Nagy Szent Gergely, igazi lelkipásztorpápa, kibontja a sír környékét, és egy körfolyósóval hozzáférés biztosít alulról az zarándokok számára közvetlenül a péteri sírhoz. A hívek áradata pedig itt Rómában nem szűnt meg. Jöttek először Itália sarkaiból is, a keresztény élet Észak-Afrikából, Gallia azúros tengerpartjáról, de jöttek kelet keresztényei az apostol fejedelmek sírjaihoz, görögök, szírek, örmények és koptok, a 4., 5., 6. századból. Amikor pedig Szent Patrik, Írország apostola megtöríti saját angol szász népét, jönnek a britek is. Nem kifelé, mint most napjainkban, hanem a későbbi nevén a Via Francigenán, a Frankonon keresztül vezető ősi zarándok úton megérkeznek az örök városba, az apostol fejedelmek sírjaihoz. A jézusi logika szerint itt is az utolsókból elsők lesznek, mert a lassan kibontakozó kora középkori nemzetállamok közül elsőnek Wessex, a nyugati angol szász ország, Ainő királya alapít zarándokházat Rómában 727-ben Szent Péter sírja közelében. A zarándokház latin nyelven Schola Saxonum, magában foglalja a hospíciumot, a zarándokszállást, a kápolnát és egy kis temetőt. Sok zarándok élete végén indult utolsó útjára, és ő vágyuk szerint ott szerettek volna meghalni Péter közelében. Ez a fallal körülvett épület együttes egy darabka hazai föld volt, ahol az ember otthon van, ahol otthoni nyelvét is beszélik, és mégis az Urbszban van. Mint ott királyok az alapítók, egyfajta mai szóval szentszéki külképviseletféle születik, amely bizonyos extraterritorialitást, területen kívüliséget is élvez. Az angol példát elsőként a frankok követték. Már akkor is kakaskodtak egymással, amikor a 800-as évek táján Nagy Károly, Carolus Magnus megépíti a Scola Francorumot, a frankok zarándokházát. Az angolok és a frankok után a frízek, a mai hollandok, Szent Willibrord hites népe következik, hiszen őket is egy inzuláris, szigetországi ember térítette Krisztus útjára. Európa úgy lett keresztény, hogy fiai egymást térítgették Krisztus felé. Akkor ebben, és nem az ellenkezőjében fogtak közre, és ezt az összefogás adta később a keresztény Európát. Ám a mai Nyugat-Európa mellé egy időben felzárkóztak egzotikus tájak is, így a távoli abesszínek és örmények is. Szkólát építenek a Szentpéter bazilika déli oldalán, azon a területen, ahol egykor a Gaius Nero féle cirkusz állott. Erre már elhordta a köveit, csak az obeliszk hirdette néma büszkeséggel, hogy a lábánál kérte Péter apostol, a későbbi hagyomány szerint, hogy fejjel lefelé feszítsék meg. Így érkezik el a magyarok ideje. Szent István királyunk nem a nyugat-római, sem a kelet-római uralkodótól két koronát, hanem Róma püspökétől. És amint apostoli királyként országot és egyházat alapít az egykori a Pannonia földjén, rögtön föl is ruházza kapcsolatokkal. Bölcs királyként spirituálisan is több lábra állítja az új keresztény királyságát. Zarándokházakat alapít, hármat is. Jeruzsálemben, az egyedül szent városban, ahol az üdvözítő élt, szenvedett, meghalt és feltámadt. Rómában megépítette a Scola Hungarorumot, a magyarok zarándokházát, jóval közelebb Péter sírjához, mint az említett korábbi országok. És hogy betetőzze valójában, hogy kiegyensúlyozza művét, zarándokházat épített Bizánc Konstantinápolyban, hiszen népe már útközben az új haza felé előtt Bizánc hitét ismerte meg, és ő is ezt hallotta és tanulta anyjától, Saroltól is. Nyugaton ekkor már zarándok helyként tisztelik Aachent, Nagy Károly gyönyörű, római mintájú bazilikájával és palatinuszával, de Szent István, noha felesége, Boldog Gizella, arra felé valósi, ide mégsem építetett zarándokházat. A magyarok a későbbi századokban maguk találtak utat arra felé, de sohasem egy királyi alapítás jegyében. A Szentföld és bizánci alapítás lassan elhalt a századok során, de a római Scola Hungarorum jogfolytonos jelenlétet ad magában a bazilikában, alig pár méterre Szent Péter sírjától. A napokban miséztem ott, magyar földről érkezett zarándokoknak. Úgy jöttünk össze, mint ezer éve egyfolytában. Magától értetődően, mint aki otthon van. Róma patria omnium est. Hiszen mindnyájunk hazája. Áldott légy érte, Szent István király. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!